Szeretném előre bocsátani, hogy elérkezett egy szeretetteljes kérés, hogy az eddigiektől, ha lehet, legyen rövidebb. És hát bocsánatot kérünk, ha túlságosan fárasztóra és hosszúra sikerültek az eddigiek. Én is most leírtam, és igyekszem ehhez ragaszkodni, mert különben könnyen hát elúszok, bár ez azért olyan téma, amiben nem annyira könnyű. Amikor néha úgy eszembe jut egy személyes példa, mint ahogy most is rögtön az elején eszembe jutott, akkor szoktam egy kicsikét eltévejedni, és hosszabbra sikeredik. De megint csak hadd kezdjem azért egy személyes példával. Amikor én Isten gyermekévé lettem fiatal lányként, akkor nem sokára egy idős bácsi, mikor találkozott velem, és tudta, hogy mi történt velem, oda szegezte a kérdést, hogy hát aztán vettél a Szent Lelket. És hát én csak dadogni tudtam, nem igen tudtam rá mit válaszolni, hebegtem, habogtam, és aztán ő mondott rá egy választ, amit most még nem szeretnék elmondani, majd a végén remélem, hogy nem fogom elfelejteni elmondani. De eszembe jutott az, hogy a Bibliában is volt ilyen gyülekezet, akik találkoztak ezzel a kérdéssel, ott pedig Pál apostol kérdezi meg tőlük az efézusi fiatal hívőkről, hogy kaptatok-e Szent Lelket. És ők sem tudnak rá mit válaszolni, sőt azt mondták, hogy azt se tudjuk, hogy van-e Szentlélek, hogy ki egyáltalán a Szentlélek. Nem tudom, mit válaszolnánk mi rá, ha a gyermekeink oda szegeznék a kérdést, hogy mesélj nekem valamit, vagy mondj nekem valami igazságot a Szentlélekről. Gondolom, nem csak én jártam így meg az efézusiak, hanem közülünk is sokan járnánk így, hogy nagyon nehezen tudnánk igazán összefoglalóan valamit mondani a Szentlélekről. Annak ellenére, hogy vasárnaponként elmondjuk a Hiszek egyben, ugye a harmadik hitágazatként, hogy hiszek a Szentlélekben, egy keresztény anyaszentegyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. És ezt így kezdtük, ezt a harmadik hitágazatot, hogy hiszek a Szentlélekben. A Szent Háromság harmadik személye azért a harmadik hitágazat. Ugye először az Atyáról volt szó, aztán a Fiúról, Jézus Krisztusról, és most harmadiknak kerül elő a témaként is, ahogyan a hitvallásunkban is a Szentlélek. Hogyan kell hát helyesen gondolkodnunk róla? A mai korban a kereszténység egyik megosztó témája a Szentlélekkel kapcsolatos gondolkodás. Nem könnyű a Szentlélekről a hívő embernek sem megfelelően biblikusan gondolkozni. Azt gondolom, mindannyian egyetértünk ebbe, hogy az egyetlen helyes gondolkodás az, ami Isten igéjéhez mérten helyes, annak a fényében magyarázhatja az ember. De ahhoz, hogy Isten igéjét megértsük, hát ahhoz meg éppen a Szentlélekre van szükség. Ez újra csak arra mutat rá, hogy mennyire nem könnyű téma. Azt gondolom, hogy amire szüksége van a hívő embernek, ennek a kérdésnek a vizsgálatánál és sok hasonlónál, az éppen az, hogy nagyon komolyan alázattal fogjunk hozzá ehhez a témához, Isten igéjének a megvizsgálásához, hogy mit is mond a Szentlélekkel kapcsolatban. Hadd olvassak fel egy ige szakaszt ahhoz, hogy hogyan álljunk hozzá a Szentlélek kérdés, illetve ennek a témának a megvizsgálásához. Én erről nem sokat szeretnék mondani, hanem hadd beszéljem maga az ige róla. Pál apostol a Galatáknak írja az 5. fejezetben, Bocsánat. a korintusiakhoz írott első levél második fejezetében a 6. verstől. Isten elrejtett bölcsességéről. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberszíven meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Sem felolvasva, sem átgondolva, nem olyan egyszerű ez a szakasz, de megérthetjük belőle azt, hogy mi testi emberként Isten lelki dolgait nemigen tudjuk megérteni. Nem a szem és az értelem számára valók azok, amik Istenről szólnak. De Isten ajándéka, hogy éppen azt készítette az embernek, amit most ugyan el nem ér, de hogy elérhesse, kinyilatkoztatja az ő bölcsességét Isten igéjében. Tehát sose rettenjünk meg attól, hogyha nem értjük könnyen Isten igéjét, vagy egyáltalán Isten lelkének dolgait, Isten tervét az emberrel, sőt egyáltalán magunknak, az embernek az életét sem. Nem tudjuk igazán a magunk értelmével és eszével megérteni. Ugye az első alkalommal volt arról szó, hogy okos, hozzáértő, tudós emberek sem tudják még azt sem megérteni, hogy mi értelme van az ember életének. Hát akkor hogyan tudnánk mi az Isten dolgait igazán megérteni? És olyan merészek azok, akik olyan könnyelműen az ő látásukat teszik mindenek felett valóvá, és ma nagyon sokan tévednek el éppen ezen az úton, hogy az ő látásukban kezdenek hinni. A biblikus, úgymond biblikus látásukban. És nincs meg az alázat hozzá, hogy elismerjék, hogy ember vagyok, magamtól nem tudom felfogni Isten lelkének dolgait, tévedhetek. És olyan kemény viták és kemény összetűzések és szakadások következhetnek mindebből, hogy az emberek azt hiszik, hogy elég bölcsek ahhoz, hogy felfogják Isten lelkének dolgait. De lehetünk elég alázatosak, ha hajlandók vagyunk erre, és kérhetjük Istent, hogy bár nem vagyunk méltók rá, mégis az ő lelke világosítson meg bennünket minden hasonló témában, még az ő szent lelkéről való gondolkodásban is, éppen a lélek legyen segítségünkre, hogy megérthessünk valamit. Az első, amin egy kicsit el kellene gondolkodnunk, maga a megnevezés, hogy Szent Lélek. Luther a következőt írja az ágostai hitvallás magyarázatában erről, ezt a szót kell alapul vennünk, Szentlélek. Mert ez olyan rövidre fogott, hogy jobbat nem találhatunk. Lélekről ugyanis többféléről van szó a Szentírásban, úgy, mint emberi lélekről, mennyei lelkekről és gonosz lélekről. De Isten lelke az egyedüli, amit Szent Léleknek nevezünk. És ugye ez nem egy jelzőként külön írt fogalom, úgy is lehet, akkor is tulajdonképpen Isten lelkét jelenti, de Szent Lélek nincsen igazán más, csak Isten lelke. Tehát a Szent Lélek ennek alapján Isten lelke, ez volt a mondat, de Isten lelke az egyedüli, amelyet Szent Léleknek nevezünk. Ha belegondolunk a Biblia alapján az emberiség meg a teremtettségnek a történetében, akkor a Biblia első lapján, az első fejezet, első két versében már ott találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy Isten lelke. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Már itt is megjelenik a két személy a Szent Háromságban. Isten és az ő lelke. Isten lelke és Isten maga fölötte van annak a sötétségnek, amit ez az ige ott a kezdeti állapotról leír. Tehát Isten lelke ott szerepel rögtön a teremtő Isten mellett a Biblia első lapján, aztán végig húzódik sokféleképpen az egész Biblián a lélek megjelenése, annak a működése. Nem sokkal később Sámuel könyvében is találkozunk Isten lelkének működésével is, amikor Sámuel próféta az akkor még pásztor fiú Dávidot felkenni királlyá. És akkor azt olvassuk, akkor az Úr lelke száll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. És hát ismerjük jól Dávid életét, hogy milyen komolyan használta őt Isten az ő országában, az ő ügyében, az ő szolgálatában. Vele maradt Isten lelke. Ugyanakkor Saulról, aki az előtte való király volt, Izrael első királya, és aki szintén kapta királlyá kenetésekor Isten lelkét, Saulról nem sokkal később azt olvassuk, Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni. Az Ószövetség idején Isten embereinek adatott küldetésük teljesítéséhez a lélek és engedelmességhez volt kötve. Saultól azért vétetett el, mert engedetlen volt Isten szavára, parancsára. És akkor elhangzik az igében, hogy keresett magának az Úr szíve szerint való embert, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. Ugye itt már Dávid, ez az Isten szíve szerint való ember, aki felváltja Sault a királyságban. Így intette tulajdonképpen Sámuel Sault az engedetlensége miatt, és hát ismerjük jól az ő életének a szomorú befejeződését, bár jó terve volt az Úrnak felőle, mégis egészen más lett az ő életében. Eltávozott tőle Isten lelke. Hát aztán nincs idő felsorolni az Ószövetségben megjelenő olyan Isten szolgáit, akiknek az életében, a szolgálatában központi szerepet játszik Isten lelke. Csak úgy említem Illést és Elizeust, de a nagy prófétákat, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, aztán még folytatom egy kicsit, Hóseás és Jóel, és itt valamiért abba hagyom. Mindannyian Isten lelkének a világosságánál mondtak meg az Izrael népének, Isten népének, Isten, mondták meg Isten üzeneteit, adták tovább számukra az intéseket, a figyelmeztetéseket, ha kellett, nagyon kemény ítéleteket. Most olvastuk ugye Jeremiás könyvét, és találkoztunk ott a sok-sok Isten népét sújtó ítélettel, és aztán boldogok voltak a proféták, amikor Isten ígéreteiről is beszéltek, meg a nép is örvendezhetett, amikor Isten ígéretei is következtek az ítéletek beteljesedése után. Felszólították ezek a proféták általában a népet bűnbánatra, megtérésre, miután az ítéletet hirdették számukra, és hirdették a megbocsátást, Isten kegyelmét a megtérő bűnösnek, és kinyilvánították számukra Isten akaratát. Mindehhez ők bírták Isten szent lelkét. A feladatukhoz kapták Isten szent lelkét. De azért hagytam abba a felsorolást Jóelnél, mert jelentősége van, a jövőre nézve van jelentősége az ő egyik proféciájának, ami a harmadik fejezetben található, ez egy rövid fejezet, 5 versszak mindösszesen, de pont a Szentlélekkel kapcsolatban kap ő kijelentést, és adja tovább Isten népének. Felolvasom ezt a részt Jóel proféta könyvének 3. fejezetét. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Ugye nem részletezzük ennek a proféciának a kifejtését, viszont akik Isten gyermekei, Isten követői voltak, azok felismerték adott időben ennek a proféciának a beteljesedését. Felismerték azt a napot, amikor a Jézusról szóló profécia, a kereszten való felemeltetés és a pünkösdi események történéseiben mindez megvalósulhatott. Jézus Krisztusban menedék lett az őt kereső emberek számára. Ő maga az a menedék, ahol megtalálhatja az ember, és utána pünköstkor pedig minden emberre kiárasztotta Isten a Szentlélek vételének a lehetőségét. Emlékszünk a pünkösdi történetben, hogy egy prédikáció nyomán 3000 ember éli meg a lélek kiáradását, és lesznek egészen más embereké belsőleg, mint akik addig voltak. A viselkedésük meglepi ott akkora azokat, akik idegenül állnak körülöttük, és így szól Péter a többi tanítvány nevében is, zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap 3. órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok. Az az Isten akarata, hogy minden ember részesedjen az ő lelkéből. Ez nem új, hanem továbbra is fennálló szándéka. Miért nem új mégsem, hogy Isten azt akarja, hogy részesedjen minden ember az ő lelkéből? Mert emlékezzünk az ember teremtésének a történetére. Már ott az ő lelkéből adott az ember számára. Ettől lett az ember élő léleké. És ez az, amit elveszített az ember a bűnösek miatt, és ezért én ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy Isten újra megadta a lehetőséget ahhoz, hogy minden ember részesedhessen az ő lelke által Istennel való élő kapcsolatban. Vagyis, hogy az ő teremtőjével újra olyan összeköttetésbe, olyan életközösségbe legyen, amilyenre Isten őt eredetileg szánta. De hát tudjuk azt is, hogy ehhez Jézus Krisztus önfeláldozására volt már szükség, hogy ez a lehetőség újra ott legyen minden egyes ember számára. Ott van most minden emberben Isten szent lelke? Ugye, hogy nem? Látjuk, hogy mennyire sötét lélek tud egy-egy embert uralni. De a lehetőség az minden megteremtett ember számára ott van, hogy Jézus Krisztuson keresztül az ő önfeláldozó, megváltó munkája révén, mert ez volt az út ahhoz, hogy az ember Istennel élő kapcsolatban legyen. Ez a kettő nagyon összefügg. Jézus Krisztus munkája, a megváltás, mindaz, amit ő véghez vitt, és a lélek munkája az emberben, hogy mindezt elfogadja, és ne pusztán egy kihasználatlan lehetőség maradjon, hanem valóban Jézus Krisztusért hitáltal az övé lehessen az Istennel való szent közösség, és ennek kapcsán az örök élet. Ha megfigyeltük eddig Isten lelke jelenlétét, ugye ott volt a teremtettségnél, mint teremtő lélek, ott volt az ember teremtésénél, ott volt utána a bűnbe esett embernél is adatott a lélek, nem hagyta magára ott sem Isten, hanem az ő népe számára, profétáknak adta az ő lelkét, hogy vezethesse a népet, valamiképpen az üdvösség útjára terelgesse a népet. Aztán Jézus életében is találkozunk azzal, amikor ő a lélekről beszél. Sokszor beszél róla, nem tudok minden igét ezzel kapcsolatban, vagy nem akarok felolvasni. Egyet-kettőt kiemelnék ezekből. János Evangélium a 14. fejezetét külön is javaslom ezzel kapcsolatban, utána a 15-16. Fejezet is, ami sok-sok tanítást és üzenetet ad nekünk a Szentlélekkel kapcsolatban. Azt mondja Jézus a tanítványainak, miután már közel van az ő órája, a szenvedés ideje, és ő a tanítványait akarja tulajdonképpen felkészíteni rá. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét. Aztán folytatja utána, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Ez a 14. fejezetből volt ez a két idézet, és még ugyaninnen később, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, ő tanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Mit juttat eszünkbe? Jézus mit mondott az ő tanítványainak? Hát Isten igéjét, Isten szavát. Nem tudom, hányszor élhettük meg az életünkben, amikor adott helyzetben eszünkbe jutott Isten szava. Micsoda ajándék, ha az ember életében ez valósággá válhat. Amikor szükségem van rá, mert tanakodok, és nem tudok hirtelen tovább menni, és akkor eszembe jut, hogy mit is mond Isten igéje. Nagyon sokféleképpen juthat eszünkbe, juttatja eszünkbe a lélek Isten szavát, az ő igéjét. eszünkbe juttathatja úgy is, hogy gyerekkorunkban megtanultunk egy aranymondást, és máig is tudjuk. Jó ezért az aranymondásokat tanulni, Isten igéjét kívülről tanulni. Aztán eszünkbe juttathatja úgy is, hogy jaj, reggel, én valami hasonlót, valami idevágót olvastam az útmutatóban. Aztán, amikor bajban vagyunk, akkor váratlanul egy éppen nem aktuális, sehol nem olvastam, frissen, mégis eszembe hoz egy igét. Lehet, hogy nem tudom, szó szerint olyan is van, és mégis eszünkbe juthat annak az igének az üzenete. Ő eszünkbe juttathatja azt, amit Isten, az Atya mondott, ami az ő szava, és amit leíratott és kijelentett az ő szent igéjében. És ebben az elolvasott két igében, ha még egy picit visszatudunk rá emlékezni, olyan szépen együtt beszél Jézus, nem kiejtve, hogy Szent Háromság, de a Szent Háromság mind a három személye benne szerepel. Benne szerepel az Atya, én kérni fogom, mondja Jézus, az Atyát, és másik pártfogót küld nektek. Pártfogónak nevezi itt Jézus Krisztus a Szent Lelket, a Károli fordításban vigasztalónak találjuk ezt fordítva. Ő a pártfogó, ő a vigasztaló, és a pártfogó pedig a Szentlélek, itt Jézus nevén is nevezi a Szent Lelket. Együtt van ebben a két igében a Szent Háromság, és ha majd így olvassuk tovább az igét, olyan sokszor rátalálunk Jézus tanításaiban többször is, amikor tulajdonképpen együtt van a három. A 16. fejezetben hasonlóképpen ismerhetjük fel, amikor ezt írja, amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Elvezet a teljes igazságra, de sok gondot okoz az igazság. És itt már, amit előre bocsátottam, itt most újra eszünkbe juthat, hogy amikor az igazságunk felett vitatkozunk és jutunk ellentétbe egymással, jusson eszünkbe, hogy Isten szent lelke az, aki elvezethet bennünket az igazságra, különösen a hitbeli igazságok megértésére, de akár a hétköznapi igazságokra is. Olyan jó volna Isten lelke által vezetetteknek lenni ebben is. Lehet várni, hogy Isten vezet bennünket? Akiket Isten, hogy van? Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Kétféleképpen is lehet ezt érteni. Ha Isten fiai vagyunk, akkor biztosan számíthatunk rá, hogy Isten lelke vezérel. Ha pedig vezérel minket Isten lelke, hát az azért van, mert Isten gyermekeivé lettünk. A lényege ugyanaz, csak talán a hangsúly kerülhet ide vagy oda, de Isten gyermekei bátran számíthatnak rá, hogy nem engedi őket eltévejedni. És ez ebben a mai világban, a hit dolgaiban, a hittel kapcsolatos és a Szentlélekkel kapcsolatos kérdésekben is nagyon döntő, hogy el ne tévejedjünk. Nyilván szükség van egy-két igazság hallására, de a leginkább mindig az menthet meg bennünket, ha minél jobban megismerjük Isten igéjét, az ő szavát, és annak a fényében próbálunk egy-egy új tanítással szembenézni. Szoktuk mondani azt a példát, hogy amikor lehet, hogy már itt is elhangzott ezen a sorozaton, hogy amikor a pénzvizsgálókat okítják, hogy megtanulják megkülönböztetni a hamis pénzt az igazi, eredeti pénztől, akkor hogyan tanulnak ők? Mit tanulnak meg? Az összes hamisítvány, minden lehetséges fortéját. Hát nincs vége, mert mindig újabb, meg újabb hamisítványok léteznek, hanem meg kell tanulniuk az eredetinek az ismertető jegyeit, hogy néz ki egy eredeti bankjegy, annak minden látható, meg nem látható, mert ugye van, amit csak külön fénynél lehet látni, tulajdonságát, és ha azt megismeri, össze kell hasonlítani az újjal, és azonnal tudja, hogy ez hamisítvány, ez idegen. Tele van a könyvtárunk, biztos sokunknak evangéliumi könyvekkel, különböző hitről, vallásról szóló könyvekkel, ezek is segíthetnek. De igazán a legtöbb időt arra kellene fordítanunk, hogy Isten szavát ismerjük fel, ismerjük meg, minél jobban, nem baj az, ha részeket áthajtunk, hogy ezt most még nem értem. Aztán lehet, hogy 20 év múlva rácsodálkozik az ember, hogy ezt nem értettem. Mindig az jut eszembe, amikor egy kicsi gyerek megszületik, és akkor a teljes anyanyelvünket használjuk az ő környezetében, semmit nem ért még belőle, és 2 éves korára sokszor hatalmas szókincsel rendelkezve nem csak érti, hanem még használni is tudja. Valami ilyesmi az, ha Isten igéjét elkezdjük komolyan, őszintén, nem kritikus szemmel, hanem, és kritikus szívvel, hanem úgy, hogy Uram, mutasd meg nekem magadat belőle, jelensd meg magadat, ki vagy te, hadd értselek meg téged. És ha egyet megértünk, már akkor is hálásak lehetünk, aztán majd jön a következő, és egyre inkább megértjük az igazságot, egyre inkább megvilágosítja, mert hogy a Szentlélek, ugye azt olvastuk az elején is, hogy ő világosság, ő világosít. Az előbb elolvasott 16. fejezetből felolvasott verssel kapcsolatban szeretnék még 2 dolgot kiemelni. Az egyik az, hogy a Szentlélek az eltávozott Jézust helyettesíti. Azt mondja, hogy nem hagylak titeket árván, elküldöm, az ő helyére elküldi, hogy ne legyünk árvák. Jézust csak olyan személy helyettesítheti, aki maga is Isten. Tehát a Szentlélek isteni személy. Az Ószövetség is utal erre, amikor nagyon sokszor felváltva használja, ugyanabban a történetben vagy helyzetben az Úr szava és a Lélek szava kifejezéseket. Az Új Szövetségben is van rá több egyértelmű példa, csak egyet hadd idézek, amikor Anániás és Zafira történetéből ismerjük talán mindannyian ezt a történetet, hogy ez a 2 ember, a házaspár megegyezik abban, hogy félretesznek valamit az eladott föld árából, és akkor azt mondja Péter, Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából. Majd így fejezi be később, nem embernek hazudtál, hanem Istennek. Miért hazudtál a Szentléleknek, utána pedig úgy fejezi be, nem embernek hazudtál, hanem Istennek. A Szentlélekről, mint személyről beszél Jézus nyelvtanilag is, hiszen azt mondja, hogy ő. Azt mondja a Szentlélekről személyes névmásként, hogy ő. Ő az, aki eljön, ő az, akit elküld az Atya. Akit küldeni lehet, az csak személy lehet. Tehát a Szentlélek személy voltát akarják ezek is számunkra kifejezni. Elküldi arra, hogy cselekedjen valamit. Cselekedni is a személy tud. Nem hagy árván. Pártfogó lesz, vigasztaló lesz, hát ki tud más ember mellé állni pártfogónak, ki tud más embert vigasztalni, mint az, aki maga is személy. Tehát a Szentlélek, a Szent Háromság személye, isteni személy, És ezért őt Istenként lehet tisztelni és imádni. Olyan fontos ennek a megértése, hogy mi emberek, akik ugye csak alá meg mellé rendelni tudunk igazán, tehát ismerjük ezeket a viszonyokat, nekünk ez a Szent Háromság kérdés ugye a mi kategóriáinkba nem igazán fér bele. De olyan jó azt is látni mindabból, amit itt Jézus mond, hogy egyik sem függetleníti magát. Egyik sem önállóskodik tulajdonképpen, hanem azt mondja, hogy a Szentlélekről, hogy az nem önmagától szól. Hanem azt mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti. Aztán Jézus is elmondja ezt magáról, gondolom talán elő is került, bár olyan sok minden lehet Jézusról elmondani, hogy ő maga is elmondja, hogy nem azt mondja, ami az övé, hanem amit az atyánál hallott. Az atyájét adja tovább. Nem függetleníti magát, és nem azt mondja, hogy az övét adja tovább. A Szentlélekről viszont azt mondja, hogy ő engem fog dicsőíteni. És az enyémből merít. Mert mindaz, ami az atyáé, az az enyém. De rögtön tovább lép. Tehát megint együtt a Szent Háromság. A Szentlélek azt adja tovább, amit Jézustól hall, de Jézus meg azt, amit az Atya adott neki. Tehát teljes tulajdonképpen az egységük. És a következő, amit az előzőleg felolvasott igéből hát következtetésként le lehet vonni, az az, hogy a Szentlélek munkálkodik, cselekszik, tesz. Bocsánat, eszembe jutott, hogy esetleg megszakítsuk egy kicsit. Nem olyan sok van már hátra.
Nyugodtan.
Vagy tudunk figyelni?
Tudunk.
Énekeljünk egy verset?
Nem, inkább mondom.
Jó. És hát igyekszem most már befejezni majd. Tehát a Szentlélek munkálkodik. Munkát végez. Valaki így fogalmazta, úgy emlékszem, Cseri Kálmán testvérétől olvastam, hogy a Szentlélek Isten, amint éppen dolgozik. Tehát egy ilyen szemléletes példa is. Már itt is annyi mindent olvastunk róla, ami az ő tevékenysége. Elvezet az igazságra. Megvilágosít bennünket. Kijelenti nektek. És megint csak egy Cseri Kálmántól vett idézettel hadd foglaljam össze, ami nem igazán teljes, nem lehet teljesen felsorolni. Ő maga is azt mondja, hogy végtelen gazdagságát nem tudjuk elsorolni a Szentlélek munkálkodásának. Ő teszi személyesen a miénké Isten ajándékait. Róma 8-ban van. Ő győz meg bűneinkről. János 16. Ő a nagy pedagógus, aki elvezet a teljes igazságra, erről már volt szó, János 16 volt, eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus tanított. Ő a paraklétosz, aki segít, bátorít, vigasztal, ez is János 14-ben van. Ő a közösség és az egység lelke, apostolok cselekedetei, 4. fejezetéből. Az imádság lelke, Galata 4-ben. Ő tanít meg dicsőíteni az Urat, János 16. Erőt ad a bizonyságtételhez, apostolok cselekedeteiből. Megőriz és vezet az engedelmesség útján, Róma 8, 14. Megszentel, vagyis Isten közelében tart. És folytathatnám, és folytatódik a Szentlélek munkája, mert hogy nagyon sokszor személyre szabottan kell a Szentléleknek bennünk a maga munkáját végezni. És aki tapasztalta már ezek közül valamelyiket is, hogy adja például az imádság lelkét. Milyen nagy dolog, amikor egy ima óra után az ember békességben, mint egy a terheit ott hagyva, leveszi rólunk a terhet, ott volt közöttünk az imádság lelkével, és lehet, hogy felszabadultunk a bűnünk terhe alól, lehet, hogy ott hagyhattuk az aggodalmaskodásunkat nála, Sorolhatnánk, kibővíthetnénk ezt a színes képet még nagyon sok mindennel, ahogyan azt mi személyesen átéljük. Megint csak olvasnék egy lutheri idézetet, amivel egy kicsit összefoglalja mindazt, amit én itt az előbb elmondtam. Ő az, ez az a Szentlélek, aki minket megszentelt, és most is megszentelt. Mindazok a tevékenységek, amiket ő így bennünk végez, amiket itt olvastam, azok is hozzátartoznak a mi megszentelésünkhöz. Rámutat a mi bűnünkre, ezt most csak én mondom, nem az idézetben van. Igazán akkor látja meg az ember egy bűnt, bűnnek az életében, amikor a Szentlélek azt bűnné teszi. Ugye ismerjük ezt a kifejezést. Lehet, hogy évekig olyan könnyedén bántunk a bűnnel, emlékezzünk csak a bibliai példára, hogy ne a sajátunkét hozzuk, amikor Dávid vétkezik Becsabé ellen, és utána egy évig nyugodtan éldegél az ő bűnével együtt, annak terhe nélkül. És amikor elmegy hozzá a próféta, és Isten lelke által egy példát hoz fel neki, és abban ő rögtön megvilágosodik, és magára is ver. Ő rá is mondja a próféta, hogy te vagy az az ember. De az emberi szó elől tiltakozhatna, ugye mi az ilyen esetben nagyon ki tudunk kelni magunkból, Dávid nem kelt ki, hanem összeroskadt a bűne súlya alatt. Mert a prófétán keresztül Isten lelke szembesítette őt a bűnével. És nehéz az ilyen állapot, amikor az ember lelke szembesül a bűnével. De aki átélte, hogy miután megvallottam a bűnömet, és elhittem, hogy Jézus Krisztus éppen ezért halt meg a kereszten, és minden büntetését ő vette magára, ezért nekem a bocsánat, a megbocsátása részem, az megéli azt is, hogy Isten lelkének a bocsánata, mekkora kegyelem és mekkora felszabadító ajándék az ember számára. Folytatnám a lutheri idézetet, még egyszer elolvasom az előzőt. Ez az, aki minket megszentelt, és most is megszentel. Ahogy az atyát teremtőnek, a fiút megváltónak nevezzük, éppen úgy kell a Szent Lelket is munkája után szentnek vagy megszentelőnek neveznünk. Ugye már a sorozat elején elhangzott ez, hogy a munkájuk után, a munkája alapján különböztetjük meg igazán őket, az atya teremtő, a fiú a megváltó és a Szent Lélek, az embert megszentelő lélek, aki alkalmassá, mondjuk így szenté teszi arra, hogy az Istennel kapcsolatba kerüljön. Mert nem tudnánk, mondja Luther, soha se te, se én megismerni Krisztust, sem hinni benne, sem urunká tenni, ha a Szent Lélek fel nem ajánlaná nekünk, és szívünkbe nem adná mindezt az evangélium hirdetése által. A mű kész és befejezett, mert Krisztus szenvedése, halála és feltámadása által megszerezte és elnyerte számunkra ezt a kincset. De ha a mű titokban maradna, hogy senki ne tudna róla, akkor kárba veszne az egész. Hogy azonban ne maradjon ez a kincs eltemetve, hanem felhasználhassuk és élvezhessük, ezért küldötte el és hirdette Isten az igéjét, és adta a Szent Lelket benne, hogy a Szent Lélek tárja elénk, és tegye sajátunká ezt a kincset. Mit ér az a kincs, amivel nem élnek? Egyszer egy koldusról hallottam egy történetet, akit valaki gazdag ember megszánt, és miután naponta adták oda neki a kenyerét, vagy a napi kosztjára való, egyszer kitöltött a számára egy akkora csekket, hogy az elég volt egész életére, ha beváltja. És akkor legközelebb ott találja újra ez az ember a koldust, a maga helyén. És hát megdöbben, hát mi lett a csekkel? Hát ő nagyon megbecsülte, bekeretezte, és feltette valami falra az ő kis kunyhójában. Nem élt vele. Egész mást tett vele, mint amit azzal tenni kellett volna. Isten elkészített minden Jézus Krisztuson keresztül, és a Szentlélek által mi élhetünk vele, mert kinyilatkoztatta Isten az ő lelke által mindazt, amit Isten cselekedett érettünk. Nem végez Isten fél munkát, ilyen értelemben is tökéletes ez az egység, hogy nem csak odaadta maga, sőt, visszamehetünk egy kicsit az egész teremtés előtti időkre még, amikor Isten elhatározta, hogy megteremti az embert. Ez a terv, ez a tökéletes terv készen volt, hogyha mégis vétkezne az ember, mégis megszakadna a kapcsolat, mégis ott maradna a teljes Isten nélkül valóságban, akkor legyen egy lehetőség, hogy újra az ő lelkével megáldatva élhesse az ő életét. Ezért van helye ebben és szerepe a Szentléleknek is. Az a hitágazat tehát, amelyik nem bevégezett, hanem folyvást folyó és állandóan megmaradó munkára vonatkozik, ez a Szentlélek. Ugye a teremtés megtörtént, a megváltás megtörtént, a Szentlélek munkája pedig jelenben is folyamatban van. Meddig? Meddig tart ez a folyamat? Hát amíg kapjuk a kegyelemnek az idejét, addig tart ez a folyamat, Luther mondatait idézem folytatásképpen, a teremtés ugyanis már a régmúltba tartozik, ugyancsak végbe ment már a megváltás is, a Szentlélek azonban folytatja a munkát szüntelenül egészen az ítélet napjáig, és erre rendeli a Földön az egyházat, amely által szól és cselekszi mindezt. Így lesz majd ott a hitágazat is teljessé. Tehát a teremtés megtörtént, a megváltás még bement, a Szentlélek folytatja egészen addig, míg tulajdonképpen ez az egyház időszaka, amiben most élünk, véget nem ér. A Szentlélek időszaka, az egyház időszaka véget nem ér, addig folytatódik, így is mondhatnánk, amíg Isten begyűjti az ő népét az üdvösségre. Hogyan végzi el Isten mindezt a megszentelő munkát? Én válaszul ezt írtam rá, úgy, ha bennünk lakozik. Megint Isten igéjének a fényében, ha a Szentlélek templomai vagyunk, és mint ilyenek, bennünk lakozik. Bennünk lakozva végzi el az ő munkáját. De hogy vesz bennünk lakozást? Tudunk-e erről, hogy lakozást vett bennünk, és most személyessé kerül a kérdés, lakozást vette bennem a Szentlélek, és ha igen, akkor hogyan vett lakozást bennem? Ugye, és itt térünk vissza egy kicsit arra, amit már az elején felvetettem, idézem pontosan Pál apostol kérdését az efézusi gyülekezethez, vagy nem tudjátok, bocsánat, ez nem az még, ez az, igen. A korintusi levélben írott egyik mondatát arról, hogy a Szentlélek temploma vagyunk, vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a Szentlélek, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Ugyancsak a korintusi levélben egy egészen hasonló, nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. És akkor juthat eszünkbe az efézusiaknak intézett kérdés, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? És ebben már egy válasz is sejlik, ebben a kérdésben. Kik kaphatják az Isten lelkét? Kik, mikor kapják az Isten lelkét? Amikor hívővé lesznek, ha az ige szavával akarunk rá válaszolni, amikor hívővé lesznek. Más szóval, amikor újonnan születik egy ember. És itt adok választ arra a kérdésre, amit nekem adott ez a bácsi akkor, amikor nekem szegezte a kérdést, hogy kaptam-e szent lelket. nagyon egyszerű képpel magyarázta meg, amikor egy gyermek megszületik, valamikor egy év múlva kapja utána a lelket, a lélekkel együtt születik. Ma olyan sokszor van, amikor a Szentlélek vételéről van szó, az ezzel kapcsolatos tévejgésekben, tévedésekben, hogy meg kell térni, újjá kell születni, aztán meg kell a lélekkel később keresztelkedni egy külön élményként. Aki új életet kap, bibliai értelemben, és ez majd még elő fog kerülni, ezért nagyon részletesen ebben már nem megyek bele, de összefügg feltétlenül az új élettel, az Isten lelkétől fogant, a felülről fogant új lélekkel, mert az Isten lelkéből fogant. Isten lelke újjászül, akkor már benne is van a válasz, hogy Isten lelke munkálkodik az egészben, és nem hagy magamra, miután újjászült, hanem az ő lelke marad az én életemben. Titokzatos az egész, ahogy az emberi élet testi születése is titokzatos, ahogy nem tudjuk azt a pillanatot, amikor az élet megfogan. Nagyjából lehet számolgatni, hogy mikor is keletkezhetett, de hányszor számolják rosszul, és nem tudják igazán kideríteni, hogy mikor is volt az, amikor az élet fogan, még a testi élet is, ami két ember összetartozásából, közösüléséből fogan meg, akkor hogyan tudhatnánk igazán mi magunk ennek urai lenni a Szentlélektől való születés esetén? A lélek munkálkodik, majd ez elő fog kerülni, most tényleg ebben már nem megyek bele, de a lélek munkálkodik az újjászületésünknél is, és az újjászületésünkről adatik a lélek. Kapni lehet. Istentől kapni az új élettel együtt. Ahogy a testi életünket is kaptuk. És az lelki újjászületéssel együtt kapjuk Isten lelkét, a Szent Lelket ajándéka. Kézrátétellel osztogatni elképzelhető, hogy lehet. Ember ezek után osztogathatja tovább saját jó szántából, kézrátétellel. Ugye, hogyha ezt így végigkövetjük, mennyire lehetetlen az. Sem az utólagos lélekkeresztség, ami ugye megint nagyon divatos a keresztény nép között, sem a kézrátétellel való továbbajándékozás, amit pedig sokan a lélek bizonyítékául vesznek. Nem Istentől való út. Emögött hamis lélek működik, nem ember teljesítménye. És ha ott ember akar produkálni, ember akar nagyjá lenni, akkor az az ember téved, az az ember idegen léleknek a birtokába van, őt magát is félrevezeti, és azokat is félrevezeti, akik őre hallgatnak és őt követik. Tehát nem lehet venni, csak kapni ajándékként Istentől. Volna még itt több minden, amit érinteni kellene ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy az idő tényleg elment. Nagyon fontos volna azért egy dolog talán, mert sokakat szokott izgatni, hogy mit jelent az, hogy ezt elköveti valaki a Szentlélek elleni bűnt. Márk evangélium a 3. fejezetében találunk erre igazából választ, és azt azért még hadd olvassam el. Hát nem olyan hosszú szakasz, Márk evangélium a 3. fejezetének 22-től a 30. verséig. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Beelzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk, hogyan üzheti ki a sátán a sátánt. Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország. És ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad, és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el ne tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős ember, és akkor kirabolhatja a házát. Bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az ember fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak. De ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Olyan érdekes, hogy néha Isten igéjében pont egy ilyen látszólag már majdnem elhagyandó mondatban van nagyon világosan a válasz. Mit terjesztettek? Jézus Krisztusról. Azt terjesztették, hogy tisztátalan, ördögi, démoni lélek van benne. Holott benne mi volt? Egyértelműen a Szentlélek. Mi a Szentlélek elleni vétek? Ha a Szent Lelket átminősítjük démoni lélekké, ördöginek mondjuk. Tehát alapvetően ezt jelenti, hogy a Szent, mi lehet legnagyobb vétek a Szentlélek ellen? Hogy nem az istenségét ismerjük el, hanem pont az ellenkezőjét, a sötétségből valóságát, a sátántól valóságát, démoni léleknek. De hát ez igazából olyan nehezen követhető el, mert ellentmond egymásnak. Hiszen aki hívővé lett, aki Jézus Krisztust befogadta, azt éppen a Szentlélek által fogadta be, és éppen elismerte, hogy Istenből való lélek. Hát az nem fogja ezt a bűnt elvileg elkövetni, hogy pontosan ellent mondjon önmagának, mert akkor meghasonlana azzal, amit előzőleg ő már elfogadott. A sátán a sátánnal nem hasonlít meg, mert akkor ugye hát vége volna, önmaga ellen támadna, tehát ennek sok értelme nincsen. Aki Isten lelkét vette, és elismerte Isten lelkéről, a Szentlélekről, hogy az Isten lelke, az az ember nem igen fogja gonosz léleknek, démoni léleknek mondani a Jézus Krisztusban való lelket. Itt voltak emberek, akik ezt terjesztették róla, nem voltak ők Isten követői, akik ezt terjesztették róla, hogy démoni lélek lenne benne. Hát talán ennyit ennyit most. És még sok minden elmaradt. De előkerülhetnek még. Az újjászületéssel kapcsolatban még sok minden elő fog kerülni, gondolom, ami most esetleg elmaradt, és még a többi témákhoz csatlakozva, csak ugye ez a kettő olyan szorosan kapcsolódik, hogy pontosan erről volt szó, hogy az újjászületésnél van létjogosultsága ennek a témának nagyon komolyan, ezért gondolom, hogy még sok minden előkerül majd, ami most nem kerülhetett elő. És akkor egy imádsággal fejezzük. Hadd köszönjük meg neked, Úr Jézus, hogy a te váltság munkádért, mindazért, amit te elvégeztél, a megváltásért, nekünk szabad Isten dolgaival foglalkozni, próbálni azt megérteni, és ahhoz igazítani az életünket. Hiszen mit érne, ha csak megértenénk, de nem járnánk a szerint. Olyan jó, Úrunk, hogy olyan sok mindenre felhívtad most a mi figyelmünket. Kérünk, hogy hadd legyen most is az a legfontosabb számunkra, amire te akartál súlyt helyezni a te igéden keresztül. Olyan sok ige elhangzott, ami a te szavad. Segíts nekünk most azokkal foglalkozni, ott maradni azok közül, körül, amikben személyesen akartál megszólítani bennünket. De köszönjük, hogy nem más a te célod, mint hogy elvezess bennünket az örökké való üdvösségre, az Atyával való szent közösségbe. És köszönjük, hogy ezért adod a te szent lelkedet, hogy bevilágítson a mi életünkbe, és rendet tegyen ott, nem csak gondolatainkban, szívünkben, hanem egész életünkben. Kérünk téged most így, hogy hadd végezze a megszentelő munkáját bennünk ez a szent lélek. Hadd világosítsa meg, hadd döbbentsen rá a bűneinkre, a nélküled való állapotunkra, vagy pedig hadd növekedhessen bennünk a vágy arra nézve, hogy minél inkább beteljünk a szent lélekkel. Köszönjük neked, hogy ehhez is a te munkádat kérhetjük. Áldj meg bennünket, hogy hétköznapunk rohanásaiban is ne felejtsük el az igazi célt, amit elénk adtál, az üdvösséget, a veled való örök életet. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk haza menetelünket, az esténket, az éjszakánkat, megőriztetésünket. Áldunk téged azért, hogy kezedbe tehetjük az életünket.